gyerekek, hogy kicsit közelebb jöttök, akkor szeretném, hogyha nem kell, hogy csak tudjatok figyelni, mert Balint, gyertek ti is kicsit, jó? Mert szeretném, hogyha segítenétek nekem. Hoztam nektek meg egy történetet, és szerettem volna hozzáhozni egy kis eszközt is, és ma kimentem a konyhába, és sajnos nem volt a konyhában olyan eszköz, amire nekem szükségem lett volna, habár volt, de nem olyan formában, mint amennyire szerettem volna. Azért is mondom ezt el nektek, mert abban maradtunk Juditta, hogy ha nincs az az eszköz, ő rajzol nekem egyet. Mondtam, ne rajzoljon, arra nincs idő, inkább úgy mondom el nektek a történetet, hogy nem mondom ki ennek az eszköznek a nevét, ez egy gyümölcs lesz, hanem nektek kell kitalálni, hogy mire gondolhatok, miről szól a történet. Jó? Tehát nagyon figyeljetek, eddig mit árultam el nektek?
Hogy gyümölcs,
ez az egyik nagyon figyelj, és a másik mit árultam még nektek? Hogy?
Eszköz.
Hát egy eszköz, igen. Egy gyümölcs, egy termés, igen, és még valamit árultam nektek.
Alma?
Nem. Ne kérdezzetek rá. Azt is árultam nektek, hogy van ebben az épületben, de nem abban a formában, hogy én szerettem volna, jó? Na ennyi a történet, amit tudtok előzményről, tehát egy olyan dologról van szó, ami egész közel van hozzánk. A történetben visszamegyünk egy kicsit az 1820-as évbe. Ebben az időszakban Amerikában összegyűlt egy nagy tömeg a piactéren, és egy férfi oda ment, hogy egy nagyon merész mutatványt végezzen ebben az időszakban. Rengetegen álltak meg, és a férfi odállt a lépcsőre, amikor mindenki jól látta, kezébe vette egy piros gyümölcsöt, még egyszer, egy piros gyümölcsöt, mindenki felmukott, mit fog vele csinálni. El kell, hogy mondjam nektek, hogy az a gyümölcs általában piros, de amikor megtalálták, általában inkább sárga volt, de én láttam már fekete színben is ezt a gyümölcsöt. Tehát van sárga is, főleg piros, néha zöld, aztán van akár még bordó is, meg van egészen fekete is. Még ne árulj el, jó? De te lesz az első rék, akit meg fog kérdezni, jó? És nem alma. Ezt már tudjuk. Tehát a férfi fogta magát, fogta ezt a gyönyörű, hatalmas nagy piros gyümölcsöt, és az emberek izgatottan megkérdezték, hogy vajon mit fog vele csinálni? Vajon tényleg meg fog-e enni ezt a gyümölcsöt? Az emberek hitetlenkedtek, hogy vajon bele fog harapni ebbe a gyümölcsbe? És ha beleharap a gyümölcsbe, akkor mi fog történni? Ez a gyümölcs, ez egy olyan gyümölcs volt, ami nagyon bőtermő volt, sok termet belőle. De amikor Amerikába behozták ezt a gyümölcsöt, meg Európába is, akkor bizony úgy gondolták, hogy ez egy nagyon veszélyes gyümölcs. És nem mertek enni belőle, inkább csak úgy a formája miatt, a színe miatt és a magjai miatt tartották meg ezt a dolgot. Amikor fogta ez az ezredes, úgy hívták, hogy Robert Gibbon Johnson 1820-ban ezt a gyümölcsöt, a tűzoltó zenekar elkezdte játszani a gyászindulót. Mert úgy gondolták, ha bele fog harapni, akkor biztos meg fog halni. Mert ennek a gyümölcsnek a harapása az halálos mérege legyen értékű. Így gondolták ezt az 1820-as években. Azért elmondom róla, hogy ez a gyümölcs, ez Dél-Amerikából származik, és Közép-Amerikából, és valahol ott az asztékok idejére kéne visszamennünk a múltunkba. Sokan azt mondják ezt a gyümölcsöt, ezt egy híres felfedező hozta be Európába. Ki volt ez a felfedező, mit gondoltak? Tud valaki egy híres felfedezőt, aki ment Amerikába? Gyerekek, tudtok ilyet? Kolumbusz? Hát azt hitték az ember, hogy Kolumbusz hozta be, de nem Kolumbusz hozta be Európába, hanem egy Cortez nevezetű személy hozta be 1519-ben. Na, nagyobb gyerekek, számoljunk egy kicsit. Mikor játszik a történetünk?
1820,
ugye? És mikor hozták be? 1519. Hány év telt el?
19.
Nem. Hány év telt el? 300 év. Képzeljétek el, hogy 300 éve ismerték már. És nem merték szinte sehol megkóstolni ezt a gyümölcsöt. Pedig annak idején Montezuma kertjében, ő volt az aszték vezető, nagyon szerették ezt termelni. Ők ették is, nem csak használták. Úgy hívták ezt a gyümölcsöt, hogy szerelemalma. Ma nem így hívjuk, csak úgy hívták, hogy szerelemalma, És hogyha egy fiatal embernek nagyon tetszett egy lány, akkor vett neki egy ilyen szerelmalmát, gyönyörű volt, oda a ajándéka, ami szerelmének az áloga, aztán a lány, amikor megérett a gyümölcs, kivette a magját betette egy kis zacskóba, és oda tette a nyakába egy kis zacskóba, az volt a szerelmének az áloga, nem? De hogy megenni ezt a gyümölcsöt, hát ez elképzelhetetlen van számukra. Az emberek csodálták a szépségét, és tényleg nagyon szép tud lenni. Réka, még mindig úgy gondolod, hogy tudod, miről beszélek?
Nem.
Egyre nehezebb lesz, ugye? Tehát a tömeg ott volt, és borzongott, mi fog történni. Ekkor a Robert fogta, és belarapott a gyümölcsbe. És jó ízzel megette az első gyümölcset. Az emberek mondták, hogy biztos meg fog halni azonnal. Ő nem halt meg, fogta, elővette a másikat, és megette a másik gyümölcset is. És még mindig nem halt meg. Azt megette a harmadik gyümölcset is. És még mindig nem halt meg. És utána azt mondta az emberek, hogy tudják, itt ez a finom gyümölcs, ez roppant értékes, nagyon egészséges, nagyon sok mindent lehet bele készíteni, és azt mondta maguknak, hogy maguk is kóstolják meg. Ha az emberek megijedt megkóstolni a mérgező gyümölcset, de aztán fogták és beraktak a gyümölcsbe. És megették. Egyik is megette, a másik is megette, és nem történt semmi. És rájöttek, hogy ez a gyümölcs, ez nagyon finom. Ezzel kezdődött ennek a gyümölcsnek a története Amerikában. Még el kellett tenni körülbelül 60 évnek, míg rájöttek arra 1890-ben, hogy ennek amikor a gyümölcsöt mondok, kicsit azért csalok nektek, mert figyeltek, ennek a gyümölcsnek lehet készíteni egy nagyon finom krémet, ami nagyon jó az ételekhez, különösen a pizzára nagyon jó. Ezzel már sokat segítettem, meg a különböző tésztás ételekre, és az egész világon elterjedt, és úgy hívják...
Paradicsom.
Paradicsom, igen. Na ez volt a paradicsomnak a története, és ebből készítették aztán a ketchupot. Tehát mi ebből a tanulság, ami számunkra? Egész... Hát a paradicsom a gyümölcsök családjában tartozik, mi pedig, mint zöldség fogyasszuk igazából itt Európának az észre, de egy gyümölcs voltak éppen a paradicsom. Tehát egész addig a pillanatig még nem jött egy ember, úgy hívtak, hogy Robert, ugye 300 éven keresztül az emberek nem kóstolták, és nem tudták azt, hogy finom. Amikor ő azt mondta, hogy akkor megkóstolom, és megeszem, és bemutattam azt, hogy jó, akkor elkezdték mások is a gyümölcsöt fogyasztani. Ugyan ez, mint a keresztény élet is, nem? Hallhatjuk azt, hogy van Jézus, meg van Isten, és hogy milyen jó, de egész addig, amíg ti magatok nem érzitek, és látjátok, és nem kóstoljátok kicsit jelképesen, milyen az Istenvel együttélés, addig azt nem tudjátok, hogy milyen. Azt kívánom nektek a mai napon, hogy ti is kóstoljátok bele, milyen a Jézussal való együttélés. Milyen egy finom paradicsom, és ha kimentek, a mai ételnél lesz egy kis paradicsom saláta, ugye? Tehát azért mondtam, hogy van itt a teremben, csak nem olyan szép piros formában, hogy én szerettem volna nektek elmondani. Azt mondja Dávid az ő Zsoltárában, ez a 34. Zsoltár 9. verse, és ezt vétek haza, jó? Ez egy mondatot, hogy érezze és lássa meg, hogy jó az Úr. Tehát Robert érezte, látta, megkóstolta, hogy jó az Úr, jó a paradicsom, meg azt kóstoljuk meg, hogy jó az Úr a mi életünkben. Köszönöm, hogy ennyire figyeltetek, jó? Köszönöm szépen. Aranyosak vagytok. Figyeltetek, ülhetek vissza a helyetekre, de azért egy picit figyeltek mindig arra, hogy mit mondok közben, jó? Apostolok történetéből szeretnénk nektek idézni egy rövid szakasz majd. Nem olyan régen egy társaságban voltam, ahol egy filmet vetítettek le. Az ennek a filmnek a címe, hogy a feltámadott. Nem tudom, láttatok ezt a filmet esetleg, egy olyan film, amit igazából meg lehet nézni. Természetesen egy fikció, nem tudjuk, hogy így történt-e. Maga történt arról szól, hogy Jézus meghal, aztán feltámad, és Poncius Pilátus keresteti a Jézusnak a testét, hogy nehogy aztán az legyen, amit mondanak a főpapok, hogy hát a tanítványok elraboltak, és mi fog történni? És megbíznak egy százados, hogy keresse meg Jézusnak a testét. És ami engem megerőlt a filmből, az az volt, és az egész címet, ez a legnagyobb tanulsága számomra, amikor Jézus a százados kihallgatja az embereket, és elkapnak egy tanítványt is, és a tanítvány is kihallgatja a százados, és a tanítványból árad egy bizonyos fajta öröm, béke és lelkesedés. És azt mondja neki a százados, hogy hát ha nem mondasz igazat, akkor börtönbe zárunk, akkor megölünk téged, és mondd meg, hogy hol van Jézus. Hova vittétek Jézust? És akkor azt mondja a tanítvány nevet, és mosolyogva, boldogan, hogy hát én megmondom, akarod. És mondja, hogy itt egy elszín, még pénzt is kapsz, csak mondd meg, hogy hol van Jézus. És oda megy, és odasúgja a százados fülébe, hogy Jézus ott van mindenhol. És mindezt mondja egy hatalmas mosollyal, lelkesedéssel, és mondja ezt, hogy te nem tudod, hogy én téged mégis ölhetlek, nem? És azt mondja, hogy keresztel is feszítelek, mint Jézust. És azt mondja, hogy neki ez nem számít. Egy számít az, hogy ő ismeri Jézust, és hogy látta, hallotta, ami Jézusról történt. Ugye miről szólt a történet gyerekeknek? Érezd és lásd meg, hogy milyen jó az Úr. És számomra ez a lelkesedés volt az, ami nagyon megfogott ebből a történetből, és nagyon elgondolkodtam rajta, és hetekig rágottam rajta, hogy vajon bennünk milyen lelkesedés van. Vajon mennyire tudunk lelkesedni Istennek a művében, hogy erről beszéljünk. Menjünk kicsit vissza apostolok történetéhez, a 4. fejezethez, és ott a 14. verstől olvasom az igét. Apostolok cselekedete, 4. fejezet, 14-től a 21. versig. Mit cselekedjünk az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csodalőn általuk, mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadhatjuk. Mit mondanak itt a főemberek? Hogy hát nyilvánvaló, nem? Amit, és mindenki tud róla, hogy amit ezek az emberek tesznek, ezt nem lehet letagadni. És miről beszéltek ők? Amit láttunk, amit hallottunk, arról beszéltek ezek az emberek. Így folytatja. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a népben, hanem beszólítván őket, megparancsolja nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter János pedig felelvén mondanak néki, vajon igaz dolog Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Mikor azonban látták, hogy mely ember meggyógyult vala, ővelük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogy megbüntessék őket, megfenyegetvén elbocsátják őket a nép miatt, mert mindnyáján dicsíték vala Istent azért, ami történt. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkozván vala, meg is ismerjen őket, hogy Jézussal voltak vala. Tehát megpróbálják őket fenyegetni, hogy nem mondják azt, hogy vittet Jézus, meg ne beszélnek a feltámadásról. Ők azt mondták, hogy ők nem tehetnek mást, elmondják azt, amit láttak és hallottak, és hogy mondják ezt el? Lelkesen, nem? Lelkesen, boldogan, tele örömmel, mindenkinek semmi nem számít, mert tudták azt, hogy igazából ha Jézussal járnak és elérik az életüket, akkor nem az számít, hogy mi van a földi életben, mi fog velük történni, hanem arra néztek, ami fog történni majd a jövőben. Majd így folytatja még a 29. verstől. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adja a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Hogy tudták mondani? Bátorsággal, nem? Szeretettel, örömmel, lelkesedéssel, bátorsággal, és azt mondták el, mi volt üzenetük lényege? Amit láttunk, amit hallottunk, amit mi magunk megtapasztaltunk Istennel kapcsolatban. És ezután írja a 30. versben, és minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, hol egybegyűltek, és betelének mindjárt szentlélekkel, és isteni beszédet bátorsággal szólják vala. Tehát megkapják a szentléleket, és még nagyobb bátorsággal mennek tovább. És akkor elgondolkodtam, hogy vajon bennünk mennyi motiváltság van. mennyire tud a Jóisten bennünket motiválni, vajon mi lelkesek vagyunk, vagy fásultak vagyunk. Most nem a melegről beszélek, amikor meleg van és a nehezben tud tenni venni, hanem általában, amikor normál időjárás van, akkor tudok-e lelkesedni azért, hogy Isten ügyében tegyek valamit, vagy már olyan fásult vagyok, hogy hát jó, már 20 ideje csináljuk, már 20 ideje történik, és nem történik semmi, nincsenek meg változások. Vajon mennyit beszélünk a mi életünkről? Miről beszéltek a tanítványok? Amit láttunk, amit hallottunk? Vajon mennyit beszélek én az én ismerőseimnek arról, amit velem tett az Isten? Mert azt mondják itt a főpapok róluk, hogy mindenkinek tudtára van egész városban, ami velük történt, a csodák, és mindenki tud róla, ezek teleintik az egész várost. De mi lesz, hogyha még tovább mondják ezt a dolgot, nem? Hát attól féltek, hogyha a tovább terve a vége az ő hatalmuknak, vajon tudunk-e olyan lelkesek lenni, mint a tanítványok? Tudunk-e olyan lelkes lenni, mint Mária, amikor odament azon a vacsorán Jézus lábához, és akkor odavitte azt a kis kencét, és akkor rátette Jézusnak a lábára, nem? És annak a kencének a tartalma az körülbelül egy évi teljes munkájának a teljes bevétele volt. És sajnált azt a pénzt, Mária? Egy percig nem sajnálta, nem? A tanítványok igen, főleg Júdás, és sajnálták, hogy jó, mi nem használtuk másra. De Mária lelkesedését nem lehetett megállítani. Tudjátok, azt mondja a bizonyságtétel, hogy ha a névleges keresztények fásultak, álmos tunyasságot látunk az életükben, akkor Sátán nagyon boldog, mert tudja azt, hogy neki nincs semmit tenni valója, nem? Ezzel, ha Isten épp el kellett imában összeforni, akkor Sátán tudja, hogy nagy baj van, hiszen itt valami fog történni a következő időben. Hiába van az, hogy valaki Krisztus követőjének vallja magát, ha csak Krisztus követőjének vallom magamat, de nem teszek semmit annak érdekében, hogy ezt el is mondjam, akkor megint az van, hogy előnyhöz segítem az ellenséget, nem? Akkor Sátánnak a munkája fog igazából megint teljesedni. És tudjátok, hogy ha Isten népe között elhal a lelkesedés, nem tudunk már lelkesedni, ha nem tudunk olyan hittel beszélni arról, ami velem történt, Isten nem tudja adni a lelkét utána majd. Várjuk Isten lelkét, várjuk, hogy meg kitöltessen, csak éppen olyan fásultak legyünk, hogy Isten nem fogja adni a lelkét, amíg nem akarunk egy kicsit felébredni. Isten népe sajnos nincs tisztában azzal, hogy mind időket élünk. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy majd ráérünk arra még, nem? Olyan messze van még Jézus eljövetele. Van időnk még arra, hogy majd elmondjuk meg, bizonyságot tegyünk az embereknek. Azt mondja a apróság lelke, ismernünk kellene, mint soha még, az éberség, az együttes tettek szükségét. Vajon mennyire vagyok éber, és mennyire vagyok lelkes? És most a lelkességet vegyétek jó értelemben. Azon a lelkességgel mentek a tanítványok, hogy bennünket nem lehet megállítani. Gondoljátok el, hogy egy röpke évtized alatt teleszórták az egész világot az emberek üzenetével, nem? Mi is itt vagyunk. Mennyi ideje Újpesten, mennyire tudtuk teleszórni az üzenetünkkel? Mennyire tudom azt lelkesen elmondani azt, amit Isten adott az én számodra? Azt mondja a kösek lelke, aki nem akar Isten munkatársa lenni a Földön, azoknak nem fognak együttműködni vele a mennyben sem. Tehát ha valaki nem akar Isten munkatársa lenni itt a Földön. És ezt persze nem mondjuk úgy, nem mondjuk ki, hogy én nem akarok, de hogy nem akarok, nem? Csak éppen mit mutatnak a tetteim? Mit mutat a lelkesedésem? Mennyi időt szánok arra, amit valóban Isten művére kéne tennem? Ha szeretnék elkészülni a mennyre, akkor itt kellek előfizetéseket tenni ezen a Földön, hogy bemutassam Istennek a szeretetét az emberek számára. Egy alkalommal volt egy összejövetel, ott volt a Canterbury érsek is, meg egy színész, egy előadást tartott, biztos hallottatok ezt a történetet, és megkérdezte tőle a Canterbury a híres színésztől, hogy miért van az, hogy a színészek annyira lelkesen és annyira hitlesen tudják elmondani az elképzelt dolgokat, és közben az ige hirdetők pedig olyan kevés hatást érnek el, amikor a valós dolgokról beszélnek. És akkor a színész azt mondja, hogy hát engedje meg, hogy kimondjam a lényeget. Azt mondja, ennek az oka világos, mégpedig nem más, mint a lelkesedés ereje. Amikor mi színészek kiállunk a színpadra, lelkesen, akkor megmutatjuk azt, ami a képzeletbeli, úgy mutatjuk be, mintha valósra lenne az önök számára. Maguk pedig, amikor szószéken beszélnek a valóságos dolgokról, úgy mutatják be, mintha az képzeletbeli lenne. Amivel mi milyennek mutatjuk be, képzeletbelinek vagy valóságosnak? És tudjátok, akkor, amikor valaki arról beszél, hogy milyen volt az ő élete, és mit tett vele Jóisten, az a legvalóságosabb, nem? Megpróbáltunk bármilyen más történetet elmondani, de a legfontosabb az, ami igazán számít az embernek az, hogy arról beszélünk, hogy milyen a mi életünk. Amikor a gyülekezet megáll, és elkezd kevesebbet szolgálni, mi lesz ennek a következménye? Pihenünk, nem? Elcsendesedünk, és azt mondja, hogy a profetek lelke úgy lehet a gyülekezet felébreszteni, hogy bevonjuk a misszió szolgálatába. És azt mondja, hogy meglátod, hogy milyen gyorsan visszatér az életek lelete a gyülekezetbe, és a lelkesedés úgy ragad át egyik tagról a másikra, ha elkezd a gyülekezet újra szolgálni. Azt írja a profetek lelke erről az időszakról a tanítvány életében, hogy olyan lelkesedés kísérte, hogy egyszerűen az emberek dühösek lettek tőle, hogy lehetnek ilyen lelkesek és ilyen bátrak. Meg lehetett őket állítani? Nem. Kérdezném tőletek, hogy hány tanítvány érte meg idős akkorban, hogy pár nápon közt ágyban halt volna meg? Számított nekik? Nem. Mi számított? Amit láttunk, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk, azt elmondani, ez számított. Ota hagytak mindenüket azért, hogy elmondják azt az üzenetet, amit az emberek számára küldött az Úr. Az angyalok azt mondja most a lelke, hogy a fülés alá mászkálnak a menny és a föld között. Iszonyú lelkesek az angyalok, nem? Olyan ránk mikor ragadánk az angyalok lelkesedése, nem? Vagy tanítványok lelkesedése, hogy mi is úgy tudnánk időt, energiát, szolgálatot, szeretetet szállni az emberek számára. Amikor Jézus itt járt a Földön, sokat szolgált, tanított, járt az emberek között, reggel nekiállt, egész estig ment. És a tanítványok észrevették, hogy Jézus esténként eltűnik úgy hajnalba, és csak órákkal később tér vissza. És gondolták, hogy hát még akkor is fárassza magát, ahogy pihenne egy kicsit, nem? Aztán azt is észrevették, hogy amikor Jézus visszajött hajnalba, akkor az arcán olyan béke ült, és érezték azt, hogy Jézus felfrissül. És látták, hogy ez nap mint nap megtörténik. És idő múlva a tanítványok felfigyeltek rá, hogy Jézus cselekedeteinek és szavainak az ereje itt összefüggés lenne azzal, hogy hány rá töltött imába. Vajon nekünk, a mi életünk összefügg, hogy hány órát töltöttünk imával? Hogy mennyi időt töltök az Úrral, ami aztán erőt ad ahhoz, hogy menjek és ne lehessen bennünket megállítani? Hanem mindenképpen el akarjuk mondani azt, amit Isten szeretne, hogy elmondjon velünk. És erre mit mondtak a tanítványok? Uram, taníts minket imádkozni! Ha neked ez így megy, akkor mi is ezt szeretnénk, hogy nekünk is így menjen, és ilyen lelkesen tudjanak imádkozni. Meg tudtuk imádkozni? Meg. Ugye beszéltük előbb róla, hogy még a halásra választott el őket Istentől. És amikor tanítványok ezt megtapasztalták, azt mondja róla, hogy örömteli szívvel visszatértek. És miért volt ennyire örömteli a tanítványok szívvel? Mit gondoltak? Mi okozta azt, hogy ilyen örömmel voltak? Hatás, igen, mi? Mit tudtak? Mire készültek?
Jézus.
Igen. Azt mondta, megígért, hogy ismét eljön, nem? És ezt várták. Már várták a saját életükbe, de ha nem akkor jönne meg, akkor is várták, hogy Jézus el fog jönni. Azt mondta, elmegyek, és helyet készítek a számotokra, és magamhoz veszek be, hogy én vagyok, ott lehetek ti is. Ennek a várodalma volt, és ehhez képest a fődéletnek a többi dolgának van jelentősége? Nem volt semmi az ő számunkra. Azt írja Apostolok Cselekedetek 10. fejezet 21. versében, és az Úrnak keze vala velük, és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén. Tehát egyszerűen, amikor mentek, és beszéltek, más nemzetek nyelvén, és mindenkit megértett őket a saját nyelvén, és azt érezték az emberek, hogy az Úrnak a keze velük van. És mi az eredmény? Sokan megtérnek. Hogy sok ember tér meg a Jóistenhez gyakorlatilag. Isten ma is ilyen őszinte embereket szeretne, akik nem fásultak, akik nem lusták, akik időt szánnak arra, hogy Isten művében dolgozzanak. Azt mondja apostolok lelke a 2. szám bizonyságtételben, amikor az igazságról szólsz, úgy viselkedj, mintha magad is hinnéd, és a valót igazsághoz fogható lelkesedés és búzgóság lobogna benned. Ez egy komoly mondat voltam azért, még egyszer felolvasom, figyeljetek meg. Amikor az igazságról szólsz, úgy viselkedj, mintha magad is hinnéd, és a vallott igazsághoz fogható lelkesedés és buzgóság lobogna benned. Sokszor jártam már úgy életemben, elég sokfajta eladást tartok életmód terén, és vannak, akik használják az előadásaimat, és tartják úgy az előadást, mint én is tartok. És többször volt az, amikor bementem egy terembe, és éppen valaki tartotta az én eladásomat. Csak éppen azt nem tudta, hogy mit mondok a képhez. Ezért mondott valamit. De mivel nem volt benne az a lelkesedés, és azt sem tudta, mit kell mondani, ezért aztán nagyon nem az sikerült, ami kellett volna belőle. Tehát, hogyha én magam sem hiszek az igazságban, és ha nem tudok lelkesedni érte, az átjön, nem megy át. Tehát hinnem kell azt, amiről beszélek. Mert ha nem magam sem hiszem, akkor valami kevés fog átmenni a másik embernek a számára. Azt mondja, az egész világ fetreng előttünk a gonoszságban, Isten haragja fenyegeti őket, a sötétség fejedelme és szánnivaló lelkeket tart fogságban, és mégis, akiknek ébren kellene lenniük, és a legnemesebb vállalkozásokkal, lélekmentéssel kellene foglalkozniuk, nem viselték eléggé szívükön a dolgot. Isten ad meg egy komoly üzenetet. Mennyire viselem szívemen a másik embernek a sorsát? Mennyire gondolom azt, hogy jó van, Uram, hát annyi mindent megtettünk már, nem? Nekünk jó ez így, és közben a másik világban mi lesz, azért igazából nem nagyon törődjük. Így folytatja. A tettek mezejére vonultassunk minden eszközt, amelyet csatosorba tudnánk állítani, hogy elzárják a pusztulás útját, és az élet ösvényére tereljék a tántorodók lábát. Tehát minden eszközömet, anyagiamat, szeretetemet, időmet oda tudom-e tenni az Úr oltálára. Ezt a gazdag meg tudja áldani az egészet. És mi a cél, hogy az élet ösvényére terelni az embereket? A következő évben nagyon sokat be fogunk beszélni majd a teljes tagbevonásról. Isten arra buzdít bennünket, hogy minél egy gyülekezeti tag tegyen minél többet Istennek a művében. Eljöttek a Hasi konferenciára augusztus végén. Külön ez az egyik fő szempontunk, hogy mit tudsz tenni te magad Isten művében. Hogyan lehetne minden tagot motiválni, hogy lelkesek legyünk, nem? Hogy az Úrra készek legyünk időt szállni az életünkből arra, hogy szolgáljunk néki. Azt mondja, valamennyi kereszténynek az örök életet kellene leginkább a szívünkön viselniünk. A megváltás semmi máshoz fogható terve, hogy Krisztus és a mennyi angyalok munkatársával legyünk. Szeretnétek a mennyi angyalok munkatársa lenni? Azt mondja az Úristen, nem kell jönnöd, Péter. Majd a kövek elintézik ezt helyetted, nem? Nem muszáj ráérned. Majd Isten küld angyalokat, meg ébreszti a tizenegy órásokat. De az a kérdés, hogy akkor hol vezet a kereszténységem? Hogyha nincs időm igazából Isten számára. Minden megmentett ember magasztalással adózik Istennek, az pedig visszatükröződik a megmentetre és arra, akit az Úr eszközül használt az üdvösséghez. Micsoda ígéret, nem? Ha valaki általatok tér meg, ezt az Isten visszatükrözi arra, aki megtért, meg rátok is. Mert amit tettetek, Isten áldás lesz rajtatok, és azt mondja, sok korona fog ragyogni a ti, sok kis gyöngyezt a ti koronátokat. Isten áldását adja az embernek az életére. Ma is ilyen Nehémiásokra van szükség, nem? Nehémiás bátran kiállt a király előtt, aztán fogta fölt a lovára, elment messzi országba, volt kíséret, volt segítség, és bármit kellett tenni, ki volt az első? Nehémiás. És ha meglátták az emberek, hogy milyen lelkes Nehémiás, milyenek lettek az emberek? Lelkesek lettek az emberek. Ez a vezetői felelősség. És minél nagyobb a gonoszság, minél nagyobb az ellenállás, minél több a probléma, Nehémiás veszített bármit is a lendületéből. Azt mondta, egyik kezetekbe kard, a másik balapát, nem? Jó az ellenség, küzdünk, ha nem, akkor dolgozunk. Meg lehetett állítani őt. És felépül Jeruzsálem. Azt mondja, Jeruzsálem népének láttára erő és bátorság vette át a gyöngesség és a csüggedésnek a helyét. Azt mondja, a tanítás ez a mai lelkipásztoroknak is. És figyeltek nagyon. Ha ők fásultak, közönösek, tétlenek, ha hiányzik belőlük az istenfélők lelkesedése, mit váratunk a néptől, amelyet szolgálnak? Ez a vezetők felelőssége, nem? Csak lehetek lelkész, presbiter, misszióvezető, szombaski vezető, nem? Bármikről beszéltünk, nem? Mindenki maga szintjén. Ha hiányzik belőlük a lelkesedés, akkor mit várunk a néptől? Mit várunk a gyülekezet többi tagjától? Ha nem tudok lelkesedni azért, amiben hiszek, de ha nem tudok igazából hiszem azt, amitől beszélek? Vagy csak a szavam mondja, mert megtanították nekem, de nincs ott a szívem igazából ebben a gondolatban. Azt mondja Ellen White, nagy azok felelőssége, akik ugyan hirdetik az igazságot, és mégsem érezik a lelkekét visel teher súlyát. Ha már hirdetem, elmondom, akinek lehet elmondom, de vajon ott van ebben nem az a lelkesedés, hogy nem lehet engem megállítani, és ami lehetőség akad, azt mindig megteszem, hogy valami beszél Istenről, nem? Hány kollégám van, hány rokonom van, hány szomszédom van, akinek még nem beszéltem semmit Jézusról. Mert én szelektáltam, nem? Eldöntöttem, ennek beszélek, annak nem beszélek, ezen vonzom, ennek beszélek. Ha már rákérdezett, ennek is válaszolok, nem? De vajon mennyire látják rajtam ezt az embereknek? Azt mondja, olyan emberekre van szükség, akiket nem csupán névleges érdeklődés vezet, hanem krisztusi önzetlen érdeklődés, mély lelkesedés, amely nem rongyul meg a nehézség idején, és nem hűl ki a bűn megsugosodása miatt. Tehát lehet, hogy névleges keresztény, nevem beletírva a gyülekezetnek a könyvébe, de ez mennyit ér? Amikor ma jönnek a nehézségek, akkor tovább fog lépni. És azt mondja, hogy akkor fölveszem a jeleket, nem? Mert annyira nekem ez az egész elvrendszer nem olyan fontos a számomra. Annyira nem fontos nekem a törvény tanultukról a szombatiskolában, nem? Annyira nem fontos, hogy esetleg odaadjam az életemet, hogy bármi más feláldozok az én kényelmem miatt. Azt mondja, némiek eljátszották a tekintélyüket, pedig kevés lemondással, komolysággal, lelkesedéssel hatalmas segítséget jelentettek volna a jó oldalán. Nem kértünk Isten túl nagy lemondást. Nem mondja Isten azt, hogy na akkor Zoli, akkor most add fel a munkádat, add ott a családodat, menj el Mexikóba, és neked ott kell evangelizálni. Nem? Nem kér Isten tőled ezt. Isten mindig annyit kér, most bocsánat, hogy Zolit szóltam, mindig annyit kér, amit tudja, hogy el tudunk végezni. Nem túl nagy lemondást kér tőlünk. Persze van, aki elküld Mexikóba majd. De aki elküld Mexikóba, annak megadja majd a képesítést is rá, meg azt is, hogy arról tudjon, hogy beszélni, hogy szükség van. Azt mondja, ha csak három megbízható ember maradt volna a gyülekezetben, akkor Istennel szoros kapcsolatban állva a világosság közvetítve lehetnének. Sőt, majd növelnék a számot. Tehát, ha van három személy, azt mondja, aki Isten igazából hűséges, Isten megmozgatja vele az egész gyülekezetet. Azt mondja, nem gondolnak arra, hogy egyre közelebb az idő, amikor minden ember munkájában kiderül, hogy miféle volt. Az anélkül vizsgált ítélet. Nekünk egyszer már számon kell adni. És kiderül, hogy a munkám, amit végeztem, az miféle volt. Mivel töltöttem az időmet? Miért tudtam lelkesedni? Hát mindenki lelkesedik ám valamiért. És mindig, amiért lelkesedünk, azzal foglalkozunk. Csak az a kérdés, hogy ez a lelkesedésem meddig terjed. És nem is mindegy, hogy miért kell lelkesedni. Mit mondtak a tanítványok? Amit láttunk, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk. És mit mondtak? Ti, jeruzsálemiek, Jézust megfeszítettétek. Aki meghalt, és harmadnapra föltámadt, és mi ezt a föltámadt Jézust hirdetjük néktek. És miről kell nekünk beszélni? Nem erről. Jézus meghalt, és föltámadott, és Jézus halál és feltámadás által nekünk is van lehetőségünk az örök életre. Vajon mennyire tudok az emberek iránt forró szeretetet lenni, és azt mondani, hogy Uram, hát én megyek, nem? Én szeretnék neked szolgálni. Én szeretnék időt szállni. Néha úgy szomorú vagyok, amikor látom, hogy hány sarkon állnak ott a jó tanúi. Ott állnak a kis kocsijukkal, ott vannak a könyveik. Nem mondanak semmit sem, mert tudják, hogy nem beszélnek nagyon, de ott vannak, nem? Mindig mosolyognak, csinosan vannak költözve, olyan lelkesek. Örülök neki, hogy csinálják. Legalább valaki kimegy. És most nem azt mondom, melyet műtelmi diába tanulj. De azt igen, hogy igenis milyen lelkesnek kell lennünk Istennek a művében. Azt mondja a négy és bizonyság tételben. Sokan nyomorultul elbuktak, ahol sikeresek lehettek volna. Nem érezték át a ma felelősségét. Olyan kényelmesen végezték a dolgokat, mint a földi évezet állna a rendelkezésünkre, amelyen fáradozhatunk az emberek üdvösségéért. Tehát mennyi időnk áll még rendelkezésre? Mit gondoltok? Mennyi áll még rendelkezésre? Nem kell matematika hozzá. Évezredek vannak még vissza? Biztos, hogy nem. Azt mondja, a buzgóság és a lelkesedés hiánya miatt kevesen teszik azt a benyomást, hogy komolyan gondolnák, amit mondanak. Komolyan gondoljátok, amit mondtok? Hiszitek azt, amit mondtok? Olyan erővel tudjuk mondani, hogy érzik rajtuk az emberek a lelkesedésnek, hogy húha, hát amit el sikem mondani, azt komolyan kéne venni, hiszen látom rajta, hogy buzog benne a lelkesedés, nem? Mennyire látják az emberek rajtunk azt, amit mondunk, a számunkra igazából valóság és olyan, ami fontos. Azt mondja, a gyülekezet minden tagja éljen egyéni felelősséget tudatában. Dolgozzék mindenki képességei legvégső határáig a gyülekezet megerősítésé. Mennyi dolgozunk? Ami egyénileg személy szerint nekem belefér, nem? De annak a határáig kéne dolgozunk. Nem mondja, hogy adja fel a családomat, nem mondja, hogy adja fel a munkámat, de ami belefér ebbe a dologba, azt mindenképpen meg kéne tegyük. És itt van egy nagyon fontos mondat, amire jó, hogyha figyeltek. Olyan élénként tegyék az összeveteleket, ami vonzza a kívülállókat, és felkelti az érdeklődésüket. Milyennek kell tenni az összeveteleinket? Milyennek kell lenni egy szombatiskolának, egy istentiszteletnek, egy evangelizációnak, egy életműklubnak, egy főzőtanfolyamnak, egy bibliakörnek? Azt mondja, hogy olyan kell tenni, ami vonzza a kívülállókat, és felkelti az érdeklődésüket. Kell egy minőséget produkálnunk ebben a dologban, nem? Kell Istennek a Szentlélekét kérni minden és alkalom is legyen ott, és ő vonzód az embereket? Azt mondja, hogy igen, ilyenek kell lenni, hogy emberek érdeklődjenek utána. Isten szeretne ma is olyan munkát végezni, mint a pünkös napján, nem? Adná a lelkét, küldi az angyalokat, nincs hiány, olyan buzgó jönnek, mennek lelkesen. Ott vannak minden egyes embernek az életében, próbálnak közreműködni, biztatni bennünket. És azt mondja a Pusság lelke, az utolsó idők népének a lelkesedésének túl kell szárnyalnia azt, amit a tanítványok tettek az első időszakban. Tehát még lelkesebben kell beszélnünk ezekről a dolgokról. Azt mondja apostolok cselekedet 5. fejezet 40. versétől. Engedjenek azért néki is, miután előszólították az apostolokat, megveretvén megparancsolák, hogy Jézus nevében ne szóljanak és elbocsátak őket. Tehát elfogták, bebörtönözték, megverték, jól megfenyegették őket, és így ezt mondja, ők ennek okáért örömmel mennének el a tanács elől, hogy méltóká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal éltessenek. Tehát megvernek és bántalmaznak, és örömmel megyek el, mert azt mondom, hát az Úrnak elejével szolgáltam. És még a börtönben is tudtam bizonyságot tenni. Ez volt a tanítványok álláspontja. És minden nap a templomban és házanként nem szűnnek meg volna tanítani, és hirdetni Jézus a Krisztust. Tehát akkor mit csináltak? Hát egy évben 3 evangelizáción, meg amúgy 52 szombaton hirdette Jézust. Mert ő azt mondja, hogy minden nap a templomban és házanként, tehát a templomban, a gyülekezetben, házanként kis családi csoportokban, vagy gyülekezeti kis csoportokban nem szűnnek meg vala hirdetni és tanítani Jézus, a Krisztus, tehát Jézus a feltámadott messiást. Ez volt a titka a tanítványok életének. Azt mondja a 8. szám bizonyosítételben. A Szentlélek ma is eljön, felületül az őszinte, állhatatos imára, és betölti az embereket a szolgálatos szükséges erővel. És jön a kérdés. Miért olyan élettelen, gyönge, ma mégis a gyülekezet? Miért? Mi az oka annak, hogy mégsem érezzük azt, hogy annyira ez a dolog megtörténne? Az apostolok napjában a hívőket komolyság és lelkesedés jellemezte. Olyan feladatlanul buzgalommal munkálkodtak mesterükért, hogy országának drága evangéma minden ellenállás ellenére aránylag rövid idő alatt föld minden lakott részére elterjedt. Elfogták, megbörtönözték, megverték, megfenyegették, egyiket a másik után meggyilkolták, nem? És meg lehetett állítani a lelkesedést? Nem lehetett ezt a folyamat megállítani. Apostolok cselekedete a 6. fejezet 15. versen ezt olvashatjuk. Apostolok 6.15. És személyeket rávetve a tanácsban ülők, mindnyájan olyannak látták az orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Ezt kiről írja a Biblia?
István.
Ugye ránéztek, és mint egy angyal. Tehát a tanítványokról lehetett látni már ránézésre is, hogy örömmel, lelkesedéssel tudtak úgy beszélni, úgy szolgálni, akik érezték és látták, hogy Isten mit tett velünk. Így folytatja a 7. szám bizonyosítételben. Vajon ne égjen a mi szívünkben és ez a lelkesedés azzal az elhatározással, hogy elmondjuk az embereknek a megváltoztató szeretetének és a megfeszített Krisztusnak a történetét. És Isten lelke fog jönni. Ha mi elkezdjük ezt mondani, és elkezdünk ezért buzgolni, imádkozni, hogy a tanítványok megtapasztalták azt, hogy Jézus hajnalban fölkelt és imádkozott, akkor sokkal eredményesebb volt a munkája, ugye ez vonzó volt a tanítványok számára is. Azt mondja, egy lélek elvesztésének nem kellene ennél is mélyebben segíteni az akarást, ébreszteni az emberekben, akik azt állítják, hogy látják, tudják, milyen veszedelemben vannak a Krisztustól távol lévők. Tehát, hogyha látom azt, hogy valaki el akar veszni, mert Krisztusra távol van. Nem arra kéne engemet ébreszteni, buzdítani, hogy még többet tegyek érettük. És miért, hogy valaki rokonról van szó, akkor még jobban után érezzük ezt, nem? De jó lenne Pistáért valamit tenni, nem? De mi van a többi emberrel? Olyan van-e számunkra is energiánk egy kicsit? Azt írja a Keresztény Élet Szolgálat című könyvben. Ha egy emberben van tapintat, szorgalom és lelkesedés, akkor sikerrel viszi a világi vállalkozásait. Mi kell a világi vállalkozáshoz? Azt mondja, tapintat, szorgalom és lelkesedés. És így folytatja. Ugye ezek a tulajdonságok, ha Isten művének szentéljük őket, kettőzötten hatatosak lesznek, ugyanis a mennyi hatalom egyesülni fog az ember élesztítéssel. Tehát, hogyha megvan bennünk a tapintat a másik ember iránt, megvan bennünk a szorgalom, hogy tesszük nap mint nap, és elmondjuk a templomban, a házanként, a családonként, és ott van bennünk a lelkesedés, és ez az egész egyesül a mennyi erővel, angyalokon fog múlni a dolog? Nem, angyalokat nem lehet megállítani. Rajtunk múlik, hogy mi mennyire akarunk ebben a dologban Istennel összefogni és együtt tennie. Amikor Isten utat nyit egy bizonyos feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről is, a választott eszköznek minden tőletehetőt meg kell tennie a megígért eredmény eléréséért. És így folytatjuk, és megint nagyon fontos, figyeltek. A munka kifejezésében tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja Isten az eredményt. Tehát akkor hogy lesz az eredmény? Isten úgy adja nekünk az eredményt, hogy mennyire vagyunk lelkesek, és mennyire vagyunk kitartóak. Ha kicsit vagyunk lelkesek, ha kicsit vagyunk kitartóak, és ha csak egy kicsit teszünk, kicsi az eredmény, nem? Azt mondja Isten, legyetek lelkesek, legyetek kitartóak, legyetek tapintatosak, legyetek szorgalmasak, legyetek lelkesek. Isten mennyire adja az eredményt? Azt mondja, hogy sokkal nagyobb eredményt fogunk elvégezni, mint elvégeztek az első tanítványok. Azt mondja, a szolgáltára szentelődő, elkülönösen bátor emberekre van az Istennek szüksége, akik mélységesen szeretik az embertársaikat, és buzgosságuk soha el nem lankad. Mindegy kicsit úgy ülünk, nem? Kicsit fáradtak vagyunk, nem csak a meleg miatt. Itt élünk Laodíciában, és jó nekünk. És Isten meg azt mondja, hogy nagyon közel az ő eljövetelem. Már itt rázzák a szeleket. Fokhatjuk az egészet Soros-Györgyre, ami Európában történik. Bármi politikai erőkre, és nem akarok politizálni, de látjuk azt, hogy ami történik, az abban az irányban mutat, amikor már a pápa is bejelenti, hogy egyetért azzal, hogy beültessék a kis csippeket minden emberbe, és azután folytatunk tárgyalást, hogy hova tegyék a csippet, és milyen formába, és ezt nyilvánosan elmondják, akkor ez mire kellene, hogy buzdítson bennünket még jobban. Azt írja az Inéltem Ma című könyvben. Gyújtsa lángra mi szívünket is ugyanaz a lelkesedés, és határozzuk el, hogy elmondjuk az embereknek a megfeszített Krisztus megváltó szeretetének történetét. Tehát ez egy, amit tehetünk. Mi arról beszélünk, ami igazán az emberek problémája, hogy nekik is kire van szükségük, és miért, és mit kell tenniük annak érdekében, hogy odajuthassanak a Jóistenhez. Mindenkinek imádkozni kell azért, hogy a munkában részt nem vevő emberek és eszközök miatti nézeteltérések megszűnjenek, és Krisztus lakozzék a lelketekben. Mert hogyha Isten lelke ott van, és együtt szolgálunk, együtt lelkesedünk, akkor eltűnnek azok a nézeteltérések, amik ma még ott tartanak bennünket, ahol vagyunk. Az Úrnak az a kívánalma, hogy mindjárt munkába álljunk, mindenki számára feladatot jelölt ki az Úr, az a képességei szerint. Isten pontosan arra hívott el bennünket, amire tud is bennünket képesíteni. Szóval személyes munkával kell együttműködnünk vele a világ megmentésére. Elmondja, menjetek el szélesre világra, tehetek tanítványok embereket, megtanítván, megkeresztelvén, nem? Tudjuk nagyon az üzenetet, tudjuk nagyon jól. De mennyire hisszük azt, hogy ez az üzenet, ez nekem szól? Persze, karcsira vonatkozik, nem? De rám is. Ki az, aki Isten munkájában szeretne dolgozni? Mindenki számára akad munka az Úr szőlőjében, senki ne legyen tétlen. Isten angyalai szüntelen föl és alá járnak föl a mennybe, le újra a földre, a könyörület és a figyelmeztetés üzeneteivel. Ők nagyon, nagyon beindultak. És mi? Mi mennyire érezzük ennek az egésznek a fontosságát, hogy szeretnénk tenni valamit az emberek érdekében. Tudjátok, amikor Fülep fölkereszkedik arra a kocsira, és elkezdődött magyarázni Ézsaiás könyvét annak a komorniknak, és akkor megállnak a víz mellett, és azt mondja, mit állt valabban, hogy megkeresztelkedjek? Hát semmi. Hiszen? Igen. Megkereszteli őt, és az Úrlelke elragadja Fülepet, és megy tovább, hogy örömmel. Örömmel megy el Fülep is, örömmel megy el a komornyik, és nem tele lelkesedéssel. Isten ezt az örömet és lelkesedést várja tőlünk. Azt mondja, senki sem lehet tétlen, senki sem lehet hanyag, önző, és egyúttal tökéletes keresztény jellem. Tehát mi mondjuk azt, hogy már tökéletesek vagyunk, már szinte tökéletesek vagyunk, csak az a probléma, azt mondja az Úr, hogy ha te nem törődöm vagy, ha hanyag vagy, ha kicsit önző vagy, abból nem lehet tökéletes jellemet építeni. Isten azt szeretné, hogyha mi ezt a jellemet tudnánk felépíteni. Azt mondja a 3. számú bizonság tételben. Tudtam, adták, hogy sokan rászorulnak együttézésünkre és tanácsunkra. És ha arra gondolunk, hogy csak egyszer haladunk át a világon, hogy soha vissza nem térhettünk helyrehozni hibáinkat és tévedéseinket, amelyet elkövettünk, mennyire fontos lehet helyesen élnünk. Tehát ezen az úton csak egyszer tudtok elmenni. És az út rövid, ami ránk vár. Ezen a világon is majd újabb megoldás, meg vannak ezek a videójátékok, ahol küzdenek, és nem baj, majd meghaltál ebbe a meccsbe, de nyomsz egy entert, és kezdődik újra az élet, újra kezd az egész elejéről. És mindig van újabb lehetőséget. Ezen a földön ez nem így működik a mi számunkra. Ki kell nagyon használnunk. Hogyan tudok több lelki erőt belevinni az én életembe? Persze, hogyha azt mondjuk, hogy Zoli bácsit elküldjük misszionárusnak, és tudjuk, hogy ő a misszionárus, és elküldjük egy távoli földre, akkor tőle elvárunk valamit, nem? Az a kérdés, hogy hogyan tudom bevinni az én vallásomat az én műhelyembe, az én irodámba, az én iskolámba, az osztályomba, a családi otthonomba, a varodámba, nem? Hogyan tudom belevinni a vallásosságomat én minden nap életembe úgy, hogy olyan légkör legyen abban a légtérben, ahol élek, hogy minden ügy a bibliai mérték szerint bonyolódjon. Értitek a súlyát? Tehát minden dolog, ami benne van az életetekben, az bibliai mérték szerint bonyolódjon. Mert ezt látják az emberek, nem? Ebben bizony csak időnként tudunk, de a minden lépésemnél látják az emberek az én tetteimmel megvallott hitemet, ez lesz az emberek számára majd fontos. Azt mondja a Revion Heráci műsorban 1893. Mindenkinek van egy csodálatos, fontos küldetése, amit nem hanyagolt el, nem vehet semmibe, ugyanis ennek a betöltése egy lélek boldogságát, elhanyagolása pedig egy olyan valakinek a lelki nyomorúságát vonja magával, akiért Krisztus meghalt. Ez az ára minden cselekedetnek. Vagy mentetek, vagy elhanyagoljátok egy lélek, aki pedig megszeretett volna, hozzá nem tud eljutni Istennek az üzenete. Azt mondja számunkra, hogy nézzünk gyakran a Kápária keresztjére. Mert ha a keresztre nézünk, és átterezzük annak a súlyát, Isten mit tett értünk, akkor rögtön másképp szemléljük azt, hogy mit kell tennem. Hogy mennyire tudom jól kihasználni az én életemet. Isten szeretné, hogyha lelkesen, vidám szívvel, ha örömmel tudnak neki szolgálni, úgyhogy az emberek lássák a mi életünkön, hogy amiről beszélünk, ami valóban hiszünk, és úgyis gondolkodunk erről a dologról. Jó Isten, adjon számunkra lelkesedést! Szerettem volna nektek ma ezt elmondani, hogy mennyire kell lelkesemek lennünk. Remélem érzétek majd ennek a súlyát, és amikor elkezdtek otthon, vagy bárhol szolgálni, akkor ez a lelkesedés, amiért tovább a héten. Délután 2-kor várlak majd benneteket. Egy olyan témánkhez délután 2-kor, aminek az a címe, hogy a következmények. Az életben mindennek van következménye. bármit tesztek, bármit cselekeztek, legyen jó vagy rossz, annak van következménye, ami visszahat ránk. De nem csak ránk, hanem a Biblia leírja, és kicsit, hogy felkessem az érzést délután 14 órára, körülbelül ami döntést az Árpihoz ma, és amit ma fog cselekedni, bocsánat Árpi, Árpival együtt még 13 embernek az életét befolyásolja. Erről fog beszélni majd délután. Köszönöm a figyelmet, jó stádiumáteket. Ámen. Szerető kegyelmes Istenünk, köszönjük azt, hogy Te mindig buzdítasz bennünket naponként, hogy hozzátérjünk és vele szerezzünk fontos tapasztalatokat, és ezekről tudjunk az embernek bizonyságot tenni. Köszönjük azt, hogy lelked által dolgozol a mi szívünk talaján, és ébrezgetsz bennünket, hogy azzal foglalkozunk, ami legfontosabb a vele való kapcsolat ápolására, mert tudjuk azt, hogy minél többet fordulunk hozzád, és minél jobban átjár bennünket az imádkozás lelkülete, annál több feladatra fogsz bennünket elhívni, és minél hűségesebben helytelünk a kisebb feladatokban, annál nagyobb bagat adsz a mi számunkra, és arra képesítesz, hogy elvég az embereknek a szeretet üzenetét. Segíts Istenünk bennünket, ébredj bennünket, hogy érezzük ennek a fontosságát a mi életünkben, és adja erőt a mi számunkra, hogy tudjuk szolgálni néked a kegyelmedből Jézus nevében. Ámen. Így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig ezeket halván örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak igéjét, ki csak örök életre választottak vala hívének. Terjedj pedig az Úrnak igéje az egész tartományban.